Ma esti együttlétünk megáldása és megszentelése is jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ma este is eléd állhatunk, és kérünk téged arra, hogy vizsgáld meg a mi szívünket, lelkünket, életünket, lásd meg, hogy van-e nálunk a hamisságnak valamilyen útja, és kérünk, hogy ítélj meg bennünket a te igéd által, lelked által. Köszönjük néked, hogy ítéletedben mindig igaz vagy, és köszönjük néked, hogy nem csak megítélsz, hanem fölkínálod nekünk a gyógyszert, az irgalmadat, a kegyelmedet, drága Krisztusunknak érdeméért, akinek születésére emlékezünk majd. Köszönjük néked, hogy érette vagy a mi könyörülő mennyei atyánk. És kérünk téged arra, hogy segíts megértenünk, hogy ő érte nem csak könyörülsz rajtunk, hanem ő általa meg is szentelsz bennünket, mert azt akarod, hogy tiszták legyünk, hogy szentek legyünk, hogy hozzád méltók legyünk. Egész gondolkodásunk, beszédünk, életvitelünk, magatartásunk, viselkedésünk, bárhol is vagyunk a világba, téged tükrözzön, téged dicsőítsen meg. Kérünk téged arra, hogy segíts, és adj most jó előmenetelt minnyájunknak. Add, hogy ígéd megnyíljon előttünk, értsük, tudjuk alkalmazni jól azt magunkra, és így készíts bennünket, Urunk, az ünnepre, ami a küszöbön áll. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy neved dicsőségéért. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét olvassuk Ézsaiás próféta könyvének 5. részéből. Ézsaiás próféta könyvének 5. részét a 8. verstől olvassuk egészen a fejezet végéig. Jaj azoknak, akik a házhoz házat ragasztanak és mezőt foglalnak a mezőkhöz, míg egy helyecske sem marad, és csak ti magatok laktok itt a földön. Hallásomra megesküdt a seregeknek, Ura, hogy sok házak pusztasággá lesznek, a nagyok és szépek lakos nélkül, mert 10 holt szőlő egy bát bort ereszt, és egy hómer mag egy efát terem. Jaj azoknak, akik jó reggelen részegítő ital után futkosnak, és mulatnak estig, és bor hevíti őket, és citera, lant, dob, síp és bor van lakodalmukban, de az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem látják kezeinek cselekedetét. Ezért fogságba megy népem, mivel hogy tudomány nélkül való, és főemberei éhen halnak, és sokasága szomjúság miatt eped meg. Ezért a sír kiszélesíti torkát, és feltátja száját szertelen, és leszállnak abba népem főemberei, és zajongó sokasága, és minden örvendezői. És porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és a nagyok szemei megaláztatnak. És felmagasztaltatik a seregek ura az ítéletben, s a Szent Isten megszenteli magát igazságosságban. És bárányok legelnek ott, mint legelőjükön, és a gazdagoknak romjain idegenek élnek. Jaj azoknak, akik a vétket hazugság kötelein vonszák, és a bűnt, mint szekeret köteleken. Akik ezt mondják, siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, és közelítsen, és jöjjön el Izrael szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világosságá, a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édest keserűvé. Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önmaguk előtt. Jaj azoknak, akik hősök borivásban, és híresek részegítő ital vegyítésében, kik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük. Ezért, mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik, gyökerük megrohad, virágjuk, mint a por elszáll, mert a seregek urának törvényét megvetették, és Izrael szentjének beszédét megutálták. Ezért gerjed fel az Úrnak haragja népe ellen, és felemeli rá kezét, és megveri, hogy a hegyek megrendülnek, és holttestük szemétként fekszik az utcán. Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van, és zászlót emel a távoli népeknek, és süvölt a föld határán lakozóknak, és imé hamarsággal is könnyen eljönnek. Nem lesz köztük egy is elfáradott, sem tántorgó. Nem szunnyad és nem aluszik, derekának öve sem oldódik meg, és nem szakad el saruja szíja sem, nyilai élesek és mindenő kézívei felvonva, lovai patája miként a kova, és kerekei, mint a forgó szél. ordítása, mint az oroszlán, és ordít, mint az oroszlán kölyök, és morog, s prédát ragad, s elviszi, és nincs ki elvegye tőle, és rámordul a manapon, mint a tenger mormolása, és ő a földre néz, de íme ott sűrű sötétség, és a nap meghomályosodik a ráborult homályban. Izsaiás könyvének 5. részével foglalkozunk, amely rész azzal kezdődik, hogy Isten felsorolja azt, hogy mennyi mindent tett meg az ő népéért. Hogy vette őket körül, szeretetével, jóságával, és aztán áttér arra, hogy mindezért a jóságért, szeretetért az ő népe, a szövetséges népe mivel fizetett neki. És felsorolja azt, hogy azokért a bűnökért Isten megítéli az ő népét. És tegnap említettük, hogy itt 6 jajkiáltás hangzik el, 2x3 jajkiáltás hangzik el, Isten prófétája mondja el ezt a 3 jajkiáltást, gyakorlatilag Isten kiált jajt a népére. És ebből a 6-ból az első 3-at tegnap átnéztük. Láttuk, hogy az első 3 jajkiáltással 3 bűnt ítél meg az Isten az ő népébe. Az egyik a materializmusnak a bűne, ez amikor ilyen gátlástalan szerzési vágy uralja a népének a tagjait, és Istennel és embertársaikkal se törődve házat házhoz és földet földhöz ragasztanak, és növelik a vagyonukat. És ismétlem, hogy se embertársaikra, se Istenre nincsenek közben tekintettel. Egy féktelen materializmus uralja a lelküket, az életüket. Aztán a második bűn, amire Isten jajt kiált a proféta által, az a hedonizmus volt, amikor ugye reggeltől estig az élvezetet hajkurázták, és hát ez ott többek között úgy öltött testet, hogy reggeltől estig, kora reggeltől késő estig ital után kajtattak és ittak egész nap. És állandóan volt egy nyomás bennük, az alkoholnak a nyomása vagy hatása alatt ugye élték az életüket, megmámorosodva attól. Ez volt a második bűn, amit Isten így megítélt az ő népébe. A harmadik meg az, hogy ezek az emberek, akik materialisták és élvhajhászok voltak, ezek nem riadtak vissza már attól se, hogy Istent kezdjék el provokálni, és abban a hazugságban híve, hogy Isten nincs, és nem fog ellenük föllépni, egészen elszemtelenedve, egészen provokatív módon léptek fel, és mondogatták a prófétának, hogy na hol van a te Istened, miért nem jön már, hogy bemutassa nekünk azt, hogy mekkora igazságos úr, és hogy tud minket elsöpörni. Na, ha jöjjön már, hadd lássuk, na. Így provokálták az Isten. Tehát Isten ezekre a bűnökre, ezt láttuk tegnap, ugye jajt kiáltott. Ma azonban egy kicsit tovább megyünk, és további 3 az előzőkkel ugyancsak mélyen összeszövődő vétekről hallunk. Az egyik a relativizmusnak a bűne. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, a világosságot sötétségé teszik, és teszik az édest keserűvé, és a keserűt édessé. Jaj ezeknek! Itt nyilvánvaló, hogy a proféta megbélyegzi azt az általánossá vált dolgot, hogy az emberek megvetették Istent, megvetették az ő törvényét is, megvetették Istent és a törvényébe kijelentett világrendet tulajdonképpen. Isten törvénye ott volt a zsidók előtt leírva, Isten abban megmondta nekik, hogy mi a jó, és azt is tudták, mi a rossz. Ráadásul erről beszéltünk az elmúlt vasárnapokon is, hogy Isten még a lelkiismeretükbe is beleírta az embereknek, hogy az ő törvényét, hogy tudják, hogy mi a jó Isten szerint, és mi a rossz. De ezek az emberek megvetették mind az eléjük adott, írás beléjük adott isteni törvényt, mind a beléjük írt isteni törvényt, és azt mondták, hogy nekünk nem Isten mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem majd mi megmondjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Majd mi. És nyíltan szembe helyezkedtek Istennel, és az ő világosan megfogalmazott és beléjük írt erkölcsi rendjével. az egész világrendet, hogy így mondjam, amit Isten alkotott, és amiben az ő rendjének kellett volna érvényesülni, azt ők mint egy a fejér tetejére állították. Ami rossz volt, azt ők jónak mondták, ami jó volt, azt meg rossznak mondták. És hát ez egy forradalom tulajdonképpen. Ez egy Isten elleni forradalom. Amikor az ember magához ragadta már az édenkertbe, és ugye itt volt a fő probléma, hogy magukhoz ragadták a jó és gonosz tudásának a fájáról azt a gyümölcsöt, amitől Isten eltiltotta őket, és mint egy a maguk hatalmába vették őszüleink a jó és rossz meghatározásának a kiváltságát, a jogát. Itt Izrael ugyanezt csinálta, eltépték Istentől azt a jogot, hogy ő mondja meg nekik, hogy mi a jó és mi a rossz, és ők meghajoljanak ezelőtt, és a maguk kezébe vették ennek a kinyilvánítását. Majd mi megmondjuk, és amire Isten azt mondta, hogy jó, azt mi rossznak mondjuk, és amire Isten azt mondta, rossz, azt mi jónak mondjuk. És ami édes, azt keserűnek mondjuk, és ami világos, azt sötétnek mondjuk, és fordítva. Mindent összekutyulunk, és az egész erkölcsi rend, ez egy ilyen relativizmusba csúszott bele tulajdonképpen. Nem lehetett már tudni, hogy akkor mi a jó és mi a rossz tulajdonképpen. És mindig mi volt a jó és mi volt a rossz? Ami az embereknek hasznos, az a jó. Ami nekem jó, az jó. Ami meg nekem nem jó, az nem jó. Az emberek váltak a jónak és a rossznak a meghatározó. Nem úgy egy nagy tömeg, hanem mindenki maga határozta meg, hogy szerinte mi a jó, meg mi a rossz. Nem volt egy kötelező, hogy mondjam, normarendszer Izraelben akkor, hanem mindenki magának határozta meg, hogy most éppen az életem ezen pillanatában nekem mi a jó. És akkor az a jó. Ami meg rossz nekem, az meg rossz. Ebből nem kell nagy okosnak lenni, mindjárt tudjuk, hogy egy erkölcsi káosz következett be Izraelbe. Az már bekövetkezett korábban is, valahányszor ők Istent megvetették, és az ő törvényét elutasították, ugye például a bírák korának a végén olvasunk egy ilyet, hogy abban az időben mindenki azt csinálta, ami jónak látszott a szemei előtt. Mert megvetették Isten meg a törvényét. És ott olvasunk olyan történetek, hogy az ember azt se tudja, hogy mit mondjon rá, mert folyamatosan semmi más nem történik, mint valaki valahogy megszegi Istennek az akaratát. A választott népen belül, nem a pogány világban, a választott népen belül. És hát itt mindjárt azt mondom a testvéreknek, hogy nem olyan nehéz ezt magunkra alkalmazni, mert a mai világban pontosan ugyanaz van. A világban ez van. A világban egy teljes relativizmus uralkodik. Az emberek magukhoz ragadták a jó és a rossz meghatározásának a jogát. Isten nem érdekes, a törvénye nem érdekes, a belénk írt törvény az se érdekes, majd mi megmondjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Ami itt és most nekem jó, az jó. Ami meg nekem nem jó, az meg rossz. És mindenki ezt gondolja. És itt van a világban egy totál erkölcsi káosz. Ahol nem lehet azt mondani, hogy a homoszexualitás rossz, vagy bűn, mert mindjárt fölháborodik a háromnegyed világ, és ránk rohannak, hogy fasiszták vagyunk, meg diktátorok vagyunk, meg kirekesztők vagyunk. És ahol nem lehet azt mondani, hogy a házassága, az egy férfi és egy nő életre szóló házassága az jó, mert megint ránk rontanak, hogy akkor miféle kirekesztők vagyunk, és miféle fasiszták, és miféle diktátorok vagyunk mi, akik meg akarjuk erőszakolni a világot. És elvesztük az emberek szabadságát. Egy abszolút erkölcsi relativizmus uralkodik, testvérek. Tiltakoznak az emberek mindenféle olyan dolog ellen, hogy valaki előjön, és azt mondja, hogy itt van egy abszolút Isten, és egy abszolút erkölcsi törvény. Ehhez szabjuk magunkat. Rögtön Sztálint kiáltanak, rögtön Hitlert kiáltanak, rögtön elnyomónak tartanak, rögtön fundamentalistának tartanak, rögtön egyenlőségjelet tesznek az iszlám fundamentalisták, meg az ISIS harcosai meg közöttünk, mert hogy mit akarunk mi itt? Csorbítjuk az emberi szabadságot. Egy tiszta erkölcsi relatív a világba, testvérek, és mondjuk a világ nem érdekel minket. Persze érdekel. És az egyházban mi van? Megint itt vagyunk, ahol tegnap is voltunk, hogy Ézsaiás próféta nem a világhoz beszél, hanem az Isten népéhez, az akkori egyházhoz, és Isten és a mai egyházhoz is beszél Isten Ézsaiás prófétáltal, és ma az egyházban nincs relativizmus. Hát aki csak kicsit ismeri a mi egyházunkat csak, az mindjárt észreveszi. Ugyanaz a relativizmus egy kicsit más csomagolásba, de itt is, közöttünk is él ez a gondolkodás, és Nem merünk föllépni a világba körülöttünk lévő világos torzulások ellen, nem merjük kijelenteni, hogy már pedig Isten az egyedüli Isten, aki a Bibliába beszél, aki Jézus Krisztusba beszél, az ő törvénye az abszolút érvényes erkölcsi norma, nem merjük megszólaltatni, mert félünk, hogy mit mondanak ránk. És közben mi is olyanokká válunk, mint ők. Elvilágiasodunk. Kérdés persze, hogy mi mit mondunk, mi akik itt vagyunk, én és ti, hogy mi hogy vagyunk ebbe a relativista világba, meg relativista egyházba, hogy mi merjük-e vállalni azt, amit Isten mondott, vagy meg kell, hogy ítélje bennünk ugyanazt a bűnt az Úr. Hogy elmossuk a határt a jó és a rossz között, az igaz és a hamis között. Hogy nem mondjuk mi se, hogy hát azért a hinduizmusnak nincs igaza. Szeretjük a hindu embereket, de tévednek. És a mohamedánoknak sincs igaza, vagy iszlám hívőknek sincs igaza. Szeretjük őket, nem fogjuk őket felkoncolni, de nincs igazuk, tévúton járnak. Az igéhez képest tévúton járnak. Kimerjük-e mondani az erkölcsi anomáliákra, amik vannak a világban, hogy ez nem igaz, hanem ez az igaz. A pozitívumot egyértelműen bemerjük-e vállalni a családjainkba, a munkahelyeinken, a baráti köreinkbe? Kimerünk-e állni úgy, mint Ézsaiás kiállt egy totál relativista korba az Isten igéje mellett, és azt merte mondani, hogy ez az egész, ami itt körülvesz engem, ez az Isten ítélete alatt van, és jaj nektek, akik ezt csináljátok. Mi vagyunk-e ilyen nagy bátrak? Nem csak itt a templomban, mert itt még azt mondom, hogy egymás között viszonylag könnyű, de odakint a világba. Vagy bennünk is meg kell, hogy ítélje az Úr ezt a fajta relativizmust. Esetleg akár odáig menőleg is, hogy mi magunk is relativisták vagyunk. Hogy mi magunk gondoljuk azt önmagunkba, hogy hát azért nem lehet tudni, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Hát mikor mi a jó nekem, akkor az a jó. Ami meg nekem nem jó, akkor az éppen nem jó. Mi is eljuthatunk ki, de pedig magunkat Isten gyermekeinek, meg Isten népének mondjuk. És már is ugyanott vagyunk, ahol Izrael volt abba az időbe. A másik bűntestvérek, amit megítél itt Isten ebbe a szakaszba, az ő népe körében, azt mondja, hogy jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak és eszesek önmaguk előtt. Van egy olyan vélemény, hogy Ézsaiás próféta, mielőtt az Úr elhívta volna a prófétának, előtte a királyi udvar tanácsadói testületében volt ő benn. Mert egy előkelő ember volt eredetileg. Nagyon jól művelt ember volt egyébként. Az egész könyvéből látszik a szóhasználatából, a megfogalmazásaiból, hogy egy rendkívüli elme volt. Na, summa summarum, hogy ő benne volt ennek az úgynevezett bölcseknek a tanácsába. És találkozunk is a könyvben egy részben azzal, hogy őt ezek a bölcsek, ezek a királyi tanácsadók egyszer elkezdik gúnyolni. Neki az volt a baj ezekkel a bölcs emberekkel, hogy ők elfordultak Istentől és az ő igéjétől. És úgymond azt mondták, hogy mi anélkül is bölcsek vagyunk, hogy Isten tanítson bennünket. És annélkül is eszesek vagyunk, hogy Istenre kellene figyelnünk. Mi magunkban bölcsek és eszesek vagyunk, Isten nélkül. Ugye emlékszünk erre az ígére, hogy megvetették az Úr bölcsességét, micsoda bölcsességük van tehát nekik. Hát ezek az emberek már nem bölcsek voltak, csak a nevük volt az, mert valójában megbolondultak. Megbolondultak. Azok az emberek, akik azt hiszik magukról, hogy ők magukban Isten nélkül is elég bölcsek, és elég eszesek, azok az emberek bolondok. A Bibliának ez a kifejezés, hogy bolond, ez ezekre vonatkozik. Nem elmebetegekre vonatkozik, hanem azokra az emberekre, akik azt hiszik, hogy nekik nincs szükségük Istentől jövő információkra, Istenre, mert ők nélküle is elég bölcsek és elég okosok. És Izraelben az volt a nagy probléma, hogy ezek a nagy bölcs, de valójában bolond, magukat bölcsnek tartó eszes emberek már olyan sok bajt okoztak a népüknek, hogy az szinte felsorolhatatlan. De még továbbra is ragaszkodtak hozzá, hogy ők bölcsek és eszesek. Ahelyett, hogy Istenhez fordultak volna, hogy tégy Urunk bennünket bölcsekké, meg tégy minket eszesekké, hogy jó tanácsokat tudjunk adni a királynak, meg a népünknek, nem. Mert mi magunkban is elég okosok, meg elég eszesek, meg elég bölcsek vagyunk. És ez egészen más bölcsesség, érezzük mindjárt, mint a Mózesé. Mózes is bölcs ember volt, és eszes ember volt, de ő mindig Istenhez szaladgált. Uram, adjál bölcsességet és eszességet nekem. Hogy azt olyan döntéseket tudjak hozni, és úgy tudjam vezetni ezt a népet, és olyan tanácsokat tudjak nekik adni, ami te tőled jön. Mert magamtól nem megy. Ott van Salamon, a legkézenfekvőbb példa, ugye. Mit adjak neked, kérdezi Isten? Bölcsességet. Na, ezt kérted, jót kértél, még kapsz mást is. Aztán ő is visszaélt vele, de azért mégis bölcsember volt. De ez a bölcsesség valami Istentől jövő bölcsesség, és azt mondja a fiának, hogy az Isten félelme a bölcsességnek a kezdet, ez a legelső dolog, hogy kezdjed félni az Urat, és ettől leszel bölcs. Aki nem féli az Urat, az se nem lesz bölcs, se nem lesz eszes. Ugyanerre tér ki Pál apostol a korintusi levélbe, ahol ezt feszegeti, hogy most a világ fiai, akik magukat nagy filozófusoknak, meg nagy bölcseknek, ők valójában bölcsek vagy bolondok. De ők bolondok, miközben ránk mondják, mondja, hogy mi vagyunk a bolondok, mert mi Isten dolgait mondjuk az embereknek. Jó, vállaljuk a mi bolondságunkat, mondja Pál, de az Istennek a bolondsága, amit mi hirdetünk, bölcsebb az emberek minden bölcsességénél. Hát valami hasonló van itt is ebbe a korba Izraelbe, hogy az emberek legnagyobb része nem csak az a bölcsek tanácsa, hanem az összes emberek így gondolták, hogy mi Isten nélkül, az ő igéje nélkül is elég bölcsek és elég eszesek vagyunk ahhoz, hogy elirányítsuk az életünket. Hát megint azt mondom, hogy ez most a világban így van, ugye? Ma is így van. Minek nekünk Isten? Elég bölcsek, meg elég okosok vagyunk, nem? Ez az emberi autonómia törekvés. Különösen is felerősödött a felvilágosodás óta, ugye? Racionalizmus, így nevezik. Elég eszesek vagyunk mi. Hát mi tudjuk. A tudomány, majd mi megoldjuk. Minden problémát megoldunk, ami csak van. Nem kell nekünk Isten bölcsessége. Közben tesszük tönkre az egész világot, az egész környezetet most már magunk körül, ugye? Közben megy, miközben az emberek nagy része hajtogatja, hogy ő mennyire bölcs, meg mennyire eszes, teszi tönkre a családját, nem tudom hány család szanaszét van törve, gyerekek milliói, milliárdjai vannak szanaszét, 88 családba szétszóródva, mindenféle patchwork family-k jönnek ugye létre, azt se tudja már kinek a fia, borja, leánya, gyermeke, mindenféle feszültségek vannak a világban, szociális feszültség, meg minden baj, de mi bölcsek vagyunk, meg okosok. Miközben pöcegödörbe ottan. És ugyanezt, testvéreim, figyeljétek meg, hogy ugyanez az egyházba is, most a mi egyházunkba is. Hát ha valaki megint azt mondom, hogy olvasgatja az újságot, meg nézi a tévét, meg hallgatja a dolgokat, meg ismeri a híreket, akkor látja, hogy itt is mennyi nagy okos ember van, és nagy bölcs van, olyan emberek, akik közben a Bibliát kritizálják, így. Ott vannak a teológiai katedrákon, tanítják, hogy a Biblia nem így volt, nem úgy volt. Megvetették az Isten bölcsességét. De közben ők maguk szemébe olyan nagy bölcseknek számítanak. Ők maguk a saját eszükkel csillognak, villognak, és abba találják az örömüket és gyönyörűségüket, hogy a teológiai hallgatóknak ugye lejárassák a Bibliát, és várják, hogy melyik fog fölháborodni esetleg azon, amit mondanak, mert olyan megbotránkoztató, hogy már hallgatni is nehéz. És hogyha valaki esetleg fölemeli a kezét, akkor azt nevetség tárgyává teszik. Erre használják az okosságukat. Hát elképesztő egyházi emberek, akik magukat Isten szolgálnak, mert nem tudom én kinek tartják. És közben semmi mások, mint ugyanezek az emberek, mint akik itt a bibliai korban éltek. És megint itt vagyunk mi magunk is, testvéreim, hogy vajon nekünk, nekem, nektek, nekünk szükségünk van még Istenre? Isten bölcsességére, Isten tanácsaira, az életünk vezetésébe, a mások tanácsolásába. Vajon ott esedezünk, mint Salamon, hogy hát adjon nekünk az Úr bölcsességet, és őrizzen meg, hogy nehogy eltántorodjunk, mint Salamon, hanem maradjunk meg, és ő tegyen minket eszesek ki az életünk dolgaiba. Mert nélküle nem megyünk semmire. Hát akik lássuk ezt, hogy akik ilyen emberek, mint itt ezek a zsidók voltak, akik mindent relativizáltak, meg akik úgy gondolták, hogy ők elég bölcsek, meg elég eszesek önmaguktól is, hogy Istenre nincs szükségük, az ilyenekre jajt kiált az Isten prófétája. Jaj azoknak, akik így gondolkoznak. És itt van a harmadik bűn is, amit ma este így elénk jön. Azt mondja, jaj azoknak, akik hősök a borivásban, és híresek részegítő ital vegyítésében, és hozzáteszi, akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elveszik, vagy elfordítják tőlük. Miről van itt szó? Ugye arról van szó, testvérek, hogy vannak emberek, akik hősök. Hősök. És bajnokok. És annyira szép egyébként, hogyha meggondoljuk, hogy ez a két szó, amit itt használ Ézsaiás próféta, ez a Gibbor és az Ishail, a hősök és a nemes férfiak kifejezés, ezek olyan kifejezések, amik közül az első a katonai katonák között azokra vonatkozott, akik hősök voltak. Tehát hős katonák. Mint Jonatán, meg a többi Dávid vitézei, erős vitézei, akiket név szerint is felsorol az írás. A második szó, ez a híresek kifejezés, vagy nemesek, ez a kifejezés pedig azokat jelentette, akik a polgári életben voltak kiemelkedőek. Akikre úgy föl lehetett nézni a társadalomba, hogy ezek milyen nagyszerű emberek. És ezek olyan mély értelmű szavak voltak, amik nagy dicséretet jelentettek, hogyha valakire azt mondták, hogy ez egy hős, vagy ez egy Ishail, egy nemes férfiú, akkor az azt jelentette, hogy le a kalappal előtte. Hát ez rendkívüli valaki, ez egy megtisztelő, dicsérő kifejezés, mind a kettő, amit használ a próféta. És ezek olyan emberek, akik síkra tudtak szállni az Isten ügye mellett, az Isten neve mellett, az Isten harcaiban ott voltak, akik a népbe az isteni jogrend mellett vitézkedtek. És föl tudtak lépni, mert volt erkölcsi erejük, meg volt gerincük ahhoz, hogy föl tudtak lépni minden istentelenség ellen. És most ezt a két szót egyébként, amit ugyancsak mond az Ézsaiás proféta, még a messiásra is azt mondja, hogy az is hős és nemes. Sőt, Istenre magára is mondták ezt a két kifejezést. Isten is a hős, és a legnemesebb valaki a mindenségbe. És most itt mit mond? Hogy hősök és nemesek. Mibe? A borivásba. Meg a bor fűszerezésébe. Ugye itt emlékeztek, hogy azt mondta, hogy ezek az emberek olyanok, akik reggeltől estig isznak. Reggeltől estig. És estétől reggelig. Hősök a borivásba, itt megint visszautal erre, hogy ezek hősök a borivásba, és arról híresek, hogy milyen jól tudják fűszerezni a bort. A zsidók nem vizezték a bort, a rómaiak vizezték, de a zsidók nem vizezték, hanem ők fűszerezték a bort. Énekek énekében is találkozunk egy ilyen részsel, hogy a fűszeres borral itatja meg a szerelmes a szerelmesét, de az megint más. De itt arról van szó, hogy erről híresek, és ez a nemességük. Mint hogyha azt mondanánk, hogy ez egy nagyszerű tolvaj. Vagy ez egy nagyszerű parázna. Ez egy szuperhős a gyilkosságba, a gazemberségbe. Ugyanez van, milyen torz dolog ez. Milyen kifordul dolog ez. A hősiesség abban áll, hogy valaki a bűnbe élen tud járni. Ettől lesz valaki hős abban az időben Izraelben, és ettől lesz valaki hős. Minél gonoszabb, minél erkölcstelenebb, mert a borivással, ami reggeltől estig tartott, és a borfűszerezéssel ugye együtt jár mindenféle kicsapongás, ahogy mondja az íge is, meg tudjuk magunktól is. Ebbe voltak hősök, az akkori hősök. És ráadásul még azt is megtudjuk, hogy ezek az emberek voltak Izrael taláros testülete. Bírók voltak. Ugye ott nem úgy volt, mint ma, hogy el kellett végezni a jogi egyetemet, hogy valaki bíró legyen, hanem a társadalom elöljáró tagjait tették ugye bírákká. Akik olyan előkelőbbek voltak, azok lettek a bírák, meg hát kellett hozzá egy kis ész is azért. És ezek voltak a bírák, és mit csinálnak a bírák? Arról híresek, hogy ők mennyit tudnak inni, és milyen jó fűszerezik a bort. És ezek után már nem is csodálkozunk, hogy a az igazságosság olyan messze volt tőlük, mint Makó Jeruzsálemtől, hanem azt mondja az ige, hogy a gonoszt ajándékért igaznak mondják. Vagyis korruptak voltak, ma így mondjuk. Abszolút korruptak voltak. Ha jött valaki, aki gazdag volt, és meg tudta fizetni, rögtön igazat adtak neki. Mert egyfelől részegek voltak szinte, nyomás alatt volt az agyuk egyfolytában, és az olyan embereknek nincs józan ítélő képességük. Másfelől meg a pénzt is azért nagyon szerették, hiszen láttuk, hogy materialisták voltak. A pénzt is nagyon szerették. Úgy, hogyha valaki jött, volt pénze, mindegy volt az igazság. A korrupció tombolt akkor Izrael társadalmába. Ezek miatt, az emberek miatt. És annyira megdöbbent ez, testvérek, hogy megint azt mondom, hogy mai idők. Hát nem ugyanez van ma is a világban? Hát ugyanez. Mint hogyha Ézsaiás a mai korhoz beszélne. Teljesen ledöbbentő egyébként. Mennyire nem változott az ember. És megint azt mondom, hogy ez nem a világ, nem a pogány világ, hanem az Isten népe. Az ilyen. Hát ez Isten népe ilyen, az egyház ilyen. Az egyházban nincsenek ilyen emberek, akik arról híresek, hogy mennyit tudnak inni. Meg hogy milyen jó bort, meg nem tudom, milyen szeszes italokat csinálunk. Nem arról van szó, de hogy nem lehet ilyet csinálni. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy ezeknek az emberek, ezeknek az Isten semmit nem jelentett, és ez volt nekik az életük. És ráadásul ezek bírók voltak, akiknek másoknak kellett volna vezetniük, és lerombolták az igazságnak a súlyát és a tekintét. És ma tudom én vezetni a gyülekezetet, hogyha részeg vagyok? Ha egyfolytában iszok? Ha a pénz szerelmese vagyok, azt nézem, hogy ki mennyi pénzt töm a zsebembe már, mert különben nem tudom, mi lesz, vagy mi nem lesz. Tehát így nem lehet felelős pozíciókat betölteni, ma se, de egy csomó ember, sajnos testvéreim, az egyházban ilyen. Nem akarom a paptársaimat bántani, de azt szokták mondani, hogy a papoknak a három legnagyobb bűne az ivásat, a pénzimádata, meg a nők. És ezt nem véletlenül mondják. Az egyház. És akkor még a presbiterekről már ne is beszéljünk. A Magyar Református Egyház legtöbb presbiteréről ne beszéljünk. Tisztelet a kivételeknek. És az egyháztagok. És akkor mondjuk ránk, ez nem vonatkozik. Tehát lehet, hogy nem vonatkozik. Akinek inge, ne vegye magára, de fő kell próbálni, hát ha illik reálja, ahogy mondja, ugye mondja a közmondás. Hát ez nagyon nem jó, hogyha így van, mert azt mondja Isten, hogy ezeknek az embereknek megint jaj, akik ilyenek. Szóval látjuk itt, testvéreim, ezt a régi kort, és látjuk, hogy Isten az ő prófétája által keményen megítéli azokat az embereket, akik ezekben a bűnökben élnek. A materializmus mellé társult a hedonizmus, amellett elkezdték Isten nyilvánosan provokálni, emellé odajárult a relativizmus, ez a magát bölcsnek és okosnak tartó autonóm racionalizmus, és az, hogy a bűnben vagyunk példaképek és bajnokok. Idáig jutott Izrael népe, idáig jutott az egyház, és idáig romolhat ma is az egyház, és holnap is. És mi is idáig romolhatunk. Ézsaiás kortársainak a fő bűnére mutat még rá itt az apostol, azt mondja, illetve a próféta, azt mondja a 24. verset, ha nézitek, a seregek urának törvényét megvetették, és Izrael szentjének beszédét megutálták. Tehát ez volt a fő probléma. Minden mögött ez állt. Az összes hat bűn mögött, amit még a hozzájuk csatlakozó bűnök mögött, ez állt, hogy megvetették a seregek urának törvényét, Izrael szentjének beszédét megutálták. Egyféle megvetés, egyféle megutálás vett erőt rajtuk. Megvetették és megutálták Isten beszédét, Istent magát. Ez a megutálni szó a héberben azt jelenti, hogy leköpni. Nagy ívbe. Tehát ez körülbelül ezt jelenti. Megvetni az Urat. Még a nullánál is kevesebbnek nézni. Mindegy volt, hogy mit mondott az Isten a törvényében, a Tórában, mindegy volt, hogy mit mondott nekik a prófétáik által, nagy ívbe tettek az egészre. Ez volt az összes bűnüknek a gyökere a zsidóknak. Itt kezdődik el minden, testvérek, az én életemben is, meg a ti életetekben is, ha így viselkedünk az Isten igéjével, illetve hát azzal, aki azt mondta, Istennel magával. Ez minden romlásnak a kiinduló pontja. Ne, Isten őrizzen minket, hogy ezt tegyük. De ha mégis ezt teszi valaki, akkor annak szembe kell nézni az ítélettel. Még erre szálljunk egy pár percet. Mert Ézsaiás próféta ugye elég keményen elmondja, hogy annak, hogy valaki Istent és az ő törvényét, a Tóráját leköpi, annak következményei vannak a földön is, meg az örökké valóságba is. És itt azt mondja például ezért a dologért, hogy így viselkedtek Istennel szembe, egy nagy tűzvésztől reál az országra. Először egy tűzvésznek a képét használja el, hogy kitör egy tűz a mezőn, és akkor ott, ami össze van halmozva, ilyen mindenféle szén, a szalma, az ottan ugye ég nagy lánggal, aztán utána ilyen, láttunk már ilyet, hogy ott marad, aztán egyszer, hogy össze. A ham úgy összeroskad, amikor elporlad. És azt mondja, hogy a tűz felfal mindent, ami útjába esik, recseg, ropog, amit elemészt, folytó, füstszak tölti el a környéket, a szemünk is belekönnyezik bele, nem bírunk levegőt venni, a szél hordja a pernyét, a szikrákat, és végül csak az üszkös növények maradnak a nyomákba. Így lesz, mert Isten mindent itt ebbe az országba, mondja Ézsaiás, így fog megsemmisíteni. Ennyi marad belőle. De ez nagyon, az olyan kemény kép szerintem, ha belegondolunk. Aztán megint a 25. versbe egy másik dolog, azt mondja, hogy felgerjedt az Úr haragja népe ellen, és felemelte kezét, és megveri. Ez is egy olyan, amikor felemeli a kezét, és üti Isten a saját népét, mert az ő népe úgy viszonyul hozzá, ahogy viszonyul. Felemeli, és az olyan megdöbbentő azért ezt olvasni, testvérek, hogy Isten tud haragudni, és amikor odaüt, akkor az fáj. Ugye mondja az ige, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni, és itt arról van szó, hogy az élő Isten keze lecsap a népére. Ugye mondja ezt a próféta, hogy az Isten úgy meg fog büntetni minket, hogy a fületek belecsendül, mondja ugye az Izrael népének. Aki csak hallja, megcsendül bele mind a két füle. Olyan kemény dolgokat mond, és azt mondja, hogy amikor Isten lesült, akkor az olyan szörnyű lesz, hogy a hegyek is belerendülnek. Ezt mondja az apostol, illetve a próféta. Belerendülnek a hegyek, amikor lesújt az Isten. Hogy ez valószínűleg csak egy kép, amit használ, hogy Isten keze olyan súlyos, hogy amikor lesújt, akkor belerendül minden. És azt mondja, hogy a másik kép is mondja, hogy lesújt az Isten keze, és az olyan lesz, hogy az utcán a holttestek ott fognak heverni. Temetetlenül. A zsidóknál is, meg a keleti városokban, abban az időkben a szemetet nem ilyen szeméttelepekre hordták, hanem kihaigálták az utcára. És az ott hevert az utcán a szemét. És azt mondja, hogy elrohadt, vagy megették az állatok, vagy valami. De azt mondja, most ahogy a szemét fekszik az utcán, úgy fognak a holttestek szemétként feküdni az utcán, ott fognak rohadni, és nem lesz, aki eltemesse őket. Lesújt az Isten, és ez fog bekövetkezni. Ott fognak bűzölögni a tetemek az utcán. Mint a szemét. Ez olyan nem is tudja az ember ezt, ugye, el se képzelni, akik a háborúban esetleg ilyet láttak, azok. Nekem van egy ilyen könyvem, a nagyapámtól származik, azt mondja, az első világháború horrorja ez a címe. Nem is tudom, hogy honnan hozta a tatám ezt a könyvet, de ilyen háborús front képek vannak benne, és hát elképesztő. Tehát azok a megcsonkult embereknek, meg nem tudom kiknek a képe, egy amerikai könyv. De hát ez, így az ember el se tudja ezt képzelni, hogy milyen. Mi még halottat is, ha látunk, az is úgy fő van öltöztetve, meg nem tudom mi. De amikor ezek a megcsonkított emberek ott vannak, és ott puffadnak, meg ott a legyek, meg a borzalom. És azt mondja, lesújt az Isten, és belerendülnek a hegyek, és az utcákon ez lesz, drága izraeli testvérei, mondja a próféta, ugye? Hát ez vele kell gondolni ezekbe a szavakba. És azt mondja, hogy Isten azt mondja, olyan módon fog cselekedni, mint egy parancsoló hadvezér, folytatja a 26. versbe, olyan, mint aki hadi jelvényt emel, zászlót emel föl, mint egy parancsoló hadvezér, és fölemeli a zászlót, hogy támadás. Isten azt mondja, hogy egy ilyen parancsoló hadvezérként zászlót emel, ez egy mozgósítási parancs, hogy indulás. És Isten ezt nem az ő népének emeli ezt az ászlót, hanem az asszír hadseregnek fogja emelni, mondja a próféta. Asszír világbirodalomnak a hadseregei fognak reátok törni. Népnek jelet ad az Úr, és jönni fognak, és van egy másik kép is itt, amit használ, hogy füttyent az Isten, süvölt az Isten. Fütyül az Isten, és az asszírok megindulnak, és leírja az asszír hadseregnek a mozgását, Ézsaiás prófét, egészen megdöbbentő egyébként, ahogy leírja, hogy hamarsággal és könnyen jönnek. Más forrásokból is tudjuk azt, hogy az asszír hadsereg volt a világnak az egyik legmozgékonyabb hadserege. Pillanatok alatt oda tudtak érni valahova. És olyan fizikumuk volt, hogy nem fáradtak el, mikor megtettek nem tudom én mennyi kilométert, még mindig olyan jó erőben voltak, itt is mondja a próféta, hogy nem fog tántorogni, amikor ideér. Ne gondoljátok, hogy ideér az Úr hadserege, az asszír sereg, és akkor ti majd legyőzitek őket, mert nem fogjátok tudni legyőzni őket. A lovaiknak a patája megfogja majd a talajt, az izraeli sziklás talajt. Ne higgyétek azt, hogy elcsúsznak a lovaik, mert nem fognak elcsúszni. A ruházatuk teljesen rendben lesz, a katonai ruházatuk, leírja a hadsereget. Olyan nyilaik vannak, amik átviszik a ti pajzsaitokat, hogyha ne talántán szembeszállnátok velük. Olyan katonai túlerő, hogy nem tudtok velük mit csinálni. Értitek ezt? És azt mondja, úgy fog morajlani, mint az oroszlán, ahogy morajlik, mondja ezt a képet a próféta. Úgy fog ez a sereg morajlani a harci kiáltásukra után, mint amikor üvölt az oroszlán. Akkoriban a Jordán mellékén még voltak oroszlánok, és a zsidók tudták, hogy miről van szó. Tudták, hogy ha az oroszlán üvölt, akkor jobb, ha elbújnak valahova. A zsákmány nem lett tőle elszedni, mert annak megpecsételt a sorsa. És mondja, rátok tör, mint egy ilyen megvadult oroszlán az asszír sereg. És aztán utána azzal a képpel fejezi, hogy olyan lesz a hangjuk, mint a tenger morajlása. Azt is ismerték a zsidók. És ti akkor mit fogtok csinálni? Ezzel fejezi be ezt a részt. Ti mit fogtok akkor csinálni, ti zsidók? Akik az Isten megvetettétek, pedig annyi jót tett veletek, mint a jó szőlős gazda, amelyik ott fározik a szőlejével, hogy szeretettel körülveszi, hogy táplálgatja, metzi, ássa, mindent megcsinál, hogy teremjen, és ti nem teremtetek, hanem mit teremtetek? Materializmust, hedonizmust, relativizmust, önmagatok istenítését, és a többit, és a többit. Mit csináltok majd a végén? Ott lesztek-e ellenség lábai alatt, és még akkor se az Úrra fogtok nézni, hanem azt mondja, még akkor is a földre fogtok nézni, és sehol nem láttok semmi reményt. Mert ilyen helyzetbe fogtok jutni. Ezzel fejezi be, rámordul azon a napon, már tudnélik, rámordul, mint a tenger, rámordul az ellenség Izraelre, és ő a földre néz, Izrael a földre néz, de íme ott sűrű sötétség, a nap is meghomályosodik a reáborult homályba. Semmi remény számotokra, mondja a próféta. Így az ember úgy megdöbben ezen a dolgon, és azt kérdezzük, hogy na, és akkor mire jó ez az egész? És erre is válaszol ez a szakasz. Mert azt mondja a közepe táján, figyeljétek meg, talán még ezt elmondom, és azzal befejezzük, és felmagasztaltatik a seregek ura az ítéletben, és a Szentisten megszenteli magát igazságba. Az ítéletnek ez az értelme, hogy Isten megmutatja benne a fenségét. Megmutatja, hogy ő a fenséges Isten, ő az Izraelnek a szentje, akit nem lehet büntetlenül leköpni. Akinek a szavát nem lehet következmények nélkül lábbal taposni. Senkinek, a népének se. Nem menti meg őket az, hogy Isten tiszteletet tartanak, hogy áldoznak, hogy nem tudom, mit csinálnak, hogy ők a választott nép. Semmi nem menti meg őket. Az Isten megdicsőíti magát az ítéletbe, helyreállítja az ő méltóságát, mert nem hagyja, hogy az ember lábbal tiporja azt. És mindez, testvéreim, az eszünkbe jutatja az utolsó ítéletet, mert akkor is ez fog történni. És eszünkbe jutatja mindez Jézust. Mert hogyha most itt beszéltünk arról, hogy milyen szörnyű az Istennek az ítélete, látjuk, hogy milyen szörnyű az Isten ítélete. Ez az ítélet, hogy ne engem, meg ne titeket érjen utol, Jézus odaállt, és azt mondta, hogy ez az ítélet engem érjen utol, hogy őket ne. Odaállt elénk, és azt mondta, hogy az egész haragodat reám öntsed. A kereszten odaállt, és elvette rólunk, és nekünk megbocsátást szerzett. Az Isten szeretetére mi ne válaszoljunk. úgy, mint ahogy akkoriba ők válaszoltak, hanem válaszoljunk hittel, hűséggel, szentségre törekvéssel. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy megíratott ez a bibliai rész, és köszönjük, hogy elénk hoztad most itt a bűnbánati alkalmainkon. Látod, hogy egyikünk se mentes ezektől a bűnöktől, amiket megítéltél az igédben, és az igéd által ma is. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy ne találtasson bennünk ez a sokféle bűn és nyomorúság. Kérünk, bocsáss meg nekünk, tisztogass meg bennünket ezektől a Krisztus véréért. És köszönjük néked, hogy nem csak a bocsánatodat kérhetjük, hanem azt is, hogy segíts megtagadni ezeket a kísértéseket. Segíts bennünket, hogy szent életet tudjunk élni, és a kísértéseknek ellen tudjunk állni az adott pillanatban. Segíts, hogy időbe kiáltsunk hozzád segítségért, hogy időbe éljünk azzal a szabadsággal, amit te szereztél nekünk, Jézusunk. Köszönjük néked, hogy elénk adod az ígédet, és köszönjük, hogy oda borulhatunk a te ígéd elé és eléd is. Urunk, mi nem akarjuk megvetni a te szavaidat, szeretnénk valóban magunkra vonatkoztatni, szeretnénk aláállni a tekintélyének, és kérjük, hogy segíts, hogy ez így maradhasson mindenkor. Könyörülj meg gyülekezetünkön, egyházunkon, ezen az egész világon, amiben most is élünk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és vonn magadhoz a szívünket ebbe az ünnepbe is, hogy tudjunk téged csodálni, tudjunk téged imádni, tudjunk benned örvendezni, és meg tudjuk neked adni azt a dicsőséget, amivel neked tartozunk, és ami egyedül téged illet meg. Segíts rajtunk, Urunk, és áldj meg bennünket, hogy így lehessen mindez. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.